Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, pünkösd ünnepére azt a szent igét, amelyet megírva találunk János evangéliumának a 4. fejezetében, a 4. verstől kezdve a 30. versig a következőképpen. Jézusnak pedig Samárián kellett átmennie, és így jutott el Samária egyik városához, amelynek Sikár volt a neve. Ez közel volt ahhoz a birtokhoz, amelyet Jákob adott fiának, Józsefnek. Ott volt Jákob forrása. Jézus akkor az úttól elfáradva leült a forrásnál. Az idő dél felé járt. Egy samáriai asszony jött vizet meríteni, Jézus így szólt hozzá, adj innom. Tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. A samáriai asszony ezt mondta, hogyan? Te zsidó létedre tőlem kérsz inni, amikor én samáriai vagyok? Mert a zsidók nem érintkeztek a samáriaiakkal. Jézus így válaszolt, ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád, adj innom, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. Az asszony így szólt hozzá, Uram, merítő edényed sincs, a kút is mély, honnan vennéd az élő vizet? Talán nagyobb vagy te atyánknál, Jákobnál, aki ezt a kutat adta nekünk, és aki maga is ebből ivott, sőt, fiai és jószágai is? Jézus így válaszolt neki, aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik. De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne. Az asszony erre ezt mondta, Uram, add nekem ezt a vizet, hogy ne szomjazzam meg, és ne kelljen idejárnom meríteni. Jézus így szólt hozzá, menj el, hívd a férjedet, és jöjj vissza. Az asszony így válaszolt, nincs férjem. Jézus erre ezt mondta, jól mondtad, hogy nincs férjed, mert 5 férjed volt, és akivel most élsz, nem férjed. Ebben igazat mondtál. Az asszony ekkor így felelt, Uram, látom, hogy próféta vagy. A mi atyáink ezen a hegyen imádták az Istent, ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol Istent imádni kell. Jézus így válaszolt, higgy nekem, asszony, hogy eljön az óra, amikor nem is ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben imádjátok az atyát. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek, mi azt imádjuk, akit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támad. De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádói lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyen imádókat keres magának. Az Isten lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. Az asszony így felelt. Tudom, hogy eljön a messiás, akit Krisztusnak neveznek, és amikor eljön, kijelent nekünk mindent. Jézus ezt mondta neki, én vagyok az, aki veled beszélek. Tanítványai éppen ekkor jöttek meg, és csodálkoztak azon, hogy asszonnyal beszél, de mégsem mondta egyikük sem, mit akarsz, vagy mit beszélsz vele. Az asszony pedig otthagyta korsóját, elment a városba, és szólt az embereknek. Jöjjetek, lássátok azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem. Vajon nem ez a Krisztus? Erre azok elindultak a városból, és kimentek hozzá. Ámen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban szeretném, hogyha együtt ásnánk a mélyére ennek a történetnek, és azzal szeretném kezdeni, hogy egy nagyon meleg fogadtatást éreztem akkor, amikor megérkeztem a leány gyülekezetünkből Nagytartsára, az ottani Isten tiszteletről. Tudnék mindjárt, mit láttam? Azt láttam, hogy innen is, onnan is kilibbennek ilyen fehér ruhák. Úgyhogy arra gondoltam, hogy ez önmagában véve olyan nagyon bulis jelleget ad ennek az egész alkalomnak. Persze, ezt nagyon jól tudjátok, és azt hiszem, hogy mindenki velem együtt, hogy nem ezt gondolom, hogy ez csupán egy ilyen jó kis buli. De hogy biztos, hogy segít abban ez a fehér ruha, hogy megértsétek, hogy miről szól itt a lényeg, azt gondolom. Méghozzá arról az új életről szól, amit kaptatok, és amiben szeretnétek járni ezek után is, amit majd el fogtok mondani a konfirmációi vallástétel szavaival is. És azt is gondoltam, amikor így láttalak benneteket jönni, meg aztán gyülekezni az udvarunkban, hogy milyen sok mindent tartogat az élet. Hogy mennyi mindent ismertünk már meg az életről, de hogy még ennél jóval több az, amit nem ismertünk meg. Lehet, hogy leélt az ember mondjuk 45 évet, lehet, hogy leéltetek 13 évet, vagy vannak, akik leéltek 38 év körüli évet, vagy 63 körüli évet, és azt mondja az ember ezek után, hogy sokkal több van benne, mint gondoltam. És ahogy előbbre jutok, annál inkább látom, hogy még több, mint amit én megismertem ebből. Érdeklődéssel tekintünk az elé, hogy mi lehet még az, amit Isten tartogat nekünk az életben. Persze lehet az is, hogy egy kicsit elfáradva tekintünk az életünkre, vagy akár elkeseredve. Mert megtanultuk azt, hogy kénytelen, kelletlen, együtt kell élnünk a bűneinkkel, úgy szoktuk megfogalmazni inkább a változhatatlannal, vagy azzal, amit így nevezünk, hogy hát ezt kell szeretni, ez van, ezt kell szeretni. Bibliai kifejezés: a bűnnel, a változhatatlannal együtt kell élni, meg kell békélni a sorsunkkal, másként nem lehet, nem megy. Valahogyan így van itt szerintem ez a samáriai asszony most közöttünk. Ez van, ilyen volt az életem, nincs más hátra, én már csak így járhatok a kútra, a déli tűző nap alatt, hogy elkerüljem az emberek tekintetét, hogy ne találkozzam velük az úton, akik kigúnyolnak, megszólnak. De most mégis engedd meg magadnak azt, hogy Isten újat mondjon neked. Hát, ha mégiscsak tartogat valamit számodra is az élet. Mert ezt meg lehet ismerni. Igaz, hogy nehéz. Éppen mostanában gondolkoztam el azon, hogy nem csak az Istenről tudjuk azt, hogy lélek, és úgy beszél róla Jézus, mint aki láthatatlan, nincsen térhez, időhöz kötve, és ezt tanultuk is a konfirmandus órákon, hogy Isten egyik ellenvonása az, hogy lélek, és éppen ez nem megfogható, nem lehet azt mondani, hogy hinni a templomban kell, azon kívül nem, mert arról is tanultunk, hogy mennyire áthatja a hit minden embernek az életét, függetlenül attól, hogy most történetesen Istenben hisz-e vagy nem, a hit teljes mértékben hozzátartozik az életünkhöz. És itt folytatom, nem csak az Isten lélek, hanem maga az ember is. Amilyen nehezen ismerhető meg az ember számára az Isten, ugyanolyan nehezen ismerhető meg az ember is. Nehogy azt gondoljuk, hogy mi csak az Istennel állunk hadilábon, hogy nem ismerjük őt. A legközelebb álló ember, akivel együtt élsz 10 éve, 20 éve, vagy a szomszédod, akivel veszekszel már nem tudom hány éve, vagy az osztálytársaid, igazából nem tudod, hogy mi lakik az ő szívében. Nagyon furcsa. De hát meglátjuk egymást, látjuk, hogy ki így néz ki, ki úgy néz ki. Ellenőrizzük magunkat a tükörben, megpróbálunk rajta javítani a látványon. Na de hát ez csak a felszín. Persze, hát ilyen az ember, a felszínnel van elfoglalva. Most akkor ilyen legyen a hajam, vagy olyan legyen a nem tudom micsodám. De hát ez csak a felszín. Hiába lesz más az arcom, hiába műtetem meg magamat, attól én még ugyanaz maradok. És ugyanúgy nem fog ismerni a másik. Lehet, hogy beszélek vele és a szavaimmal, csak éppen elfedem magamat. Eltakarom az igazi gondolataimat, az igazi valómat. És tovább megyek, az is elképzelhető, sőt valószínű, hogy magamat sem ismerem igazán. Egyes egyedül az Isten ismer igazán. És éppen ezért mondom azt, hogy ennek az a következménye, hogy nagyon sokat tartogat még számodra az élet. Mert megismerheted magadat, Isten segítségével megismerheted a másikat, de ez csak akkor megy, hogyha megismered azt a Jézust, akit itt most megismert a samáriai asszony is. A samáriai asszonyt sem ismerték. Nem tudták azt a falubeliek, amikor megszólták, amikor lenézték, hogy ő arra vágyik, hogy megszólítsák, hogy végre felhagyjanak ezzel a ózsi szokással, hogy nem lehet őt megszólítani, meg arra vágyott, hogy ember számba vegyék. És hogy hogyan történt ez Jézussal való kapcsolatában, én szeretném most a konfirmációi vallástételnek a gondolataival elmondani számotokra. Az első gondolata a konfirmációi vallástételnek így hangzik, hálát adok Istennek, az én teremtőmnek, hogy engem a keresztség által gyermekévé fogadott. Igen, ez az a közös platform, amin együtt van Jézus és a samáriai asszony. Mindketten tudják, hogy az ember teremtője az Isten. Mindketten tudják azt, hogy magától nem jön létre, még egy kulcs sem, hát még az ember, akinek a bonyolultságát nem lehet semmihez sem mérni, amit ember alkot. Igen, ez egy közös platform sokunk számára. De mégis kevés. Hiszen a megosztottság ennek ellenére jelen van közöttünk. És a megosztottság nem csak nemzetek között, hanem nemzeteken belül is jelen van. És nem csak felekezetek között, hanem felekezeteken belül is jelen van. Hogyha belegondolunk, lehetséges, hogy több embert tudnánk most felsorolni, azok körül is, vagy azok közül is, akik mellett ülünk, akikkel nem értünk egyet, mint olyanokat, akikkel teljes mellszélességgel egyek lehetünk. És akiktől az elfogadottságot átéljük, megkapjuk. A megosztottságnak az oka nem a különbözőség, gondoljunk csak a testünkre. Hány különböző szerv van a testünkben? És totális egységben van mindegyik. Azért, mert a véráram és minden tekintetében össze vannak kötve, összeszerveződtek szétválaszthatatlan egységgé. És tudjuk, hogy Jézus maga azt mondja, hogy olyan az emberi közösség, a gyülekezet, amelyet a Szentlélek hoz létre, mint egy test, amit összeköt a véráram, az Istenhez való tartozás köt össze. És itt jön a keresztség említése a fogadalomtételben, hogy a keresztség által gyermekévé fogadott, vagyis tudatosodik bennünk, hogy Istenhez tartozunk. Isten már régóta tudja, hogy hozzátartozol, mielőtt még megszülettél volna. Nekünk szükséges az, hogy lehessen a tantusz, hozzátartozom, én is. És így egymáshoz is tartozunk. Mennyire fontos ez? Nagyon megrendítő annak a dél-koreai lánynak a vallomása a 10.000 könycsepp című regényben, illetve életrajzi írásban, amiben leírja azt, hogy ő, mint árva kislány mit élt át, hogyan került árva otthonba, miként feküdt le és ébredt fel ketrecben, aztán hogyan fogadták örökbe egy amerikai család, egy fundamentalista közösséghez tartozó család, ahol minden bűn volt és állandóan kikapott, állandóan az Istennel fenyegették, szörnyűséges volt. Nem is akart hívő lenni. És azt mondja, hogy mennyire felszínes volt az, amikor azzal a vigasztalással találkozott, ami tudjuk nagyon divatos, szeresd már önmagadat, fogadd el végre önmagadat, hiába nem szeret más, te magadat szeressed, és azt mondja, ebben a helyzetben ez semmit nem adott. Nekem arra volt szükségem, hogy valaki szeressen úgy, mint az én édesanyám, akit valahogy 3 vagy 4 éves koromig ismertem, és aztán elszakítottak tőle, és megölték. Nekem arra van szükségem, hogy valaki szeressen, valaki elfogadjon. És azt gondolom, hogy ezt találta meg a samáriai asszony Jézusban. A másik része a fogadalomtételnek így hangzik, hiszem, hogy Jézus Krisztus az én Uram és megváltóm, aki nekem is bűnbocsánatot szerzett a kereszten. Valaki, aki most nem tudom megmondani, nem is akarom, hogy 25 évnél korábban, vagy 25 évnél régebben konfirmált, nem is ez a lényeg, valahogyan azt élte át, hogy számára a kereszténység rideg, idegen, és a Biblia is, mert ő úgy gondolja, hogy állandóan riogat a pokollal. És akkor vettem elő pont azt az igét, amivel készültem a mennybemenetel ünnepére. És így azt olvastam magamnak, hogy ki ítélnek kárhozatra bennünket. A meghalt, sőt feltámadt Jézus Krisztus, aki esedezik is értünk. És akkor arra gondoltam, hogy igen, hát a Biblia az egy élő könyv. Pont erre a gondolatra reagál, szól. Rajta keresztül az Isten. Pont arról van szó, hogy nem riogat a halála, hanem biztat a mennyországgal. Az énekkor is fog majd énekelni egy éneket, ami pont arról szól, hogy olyanok vagyunk az Isten kezében, mint a madár a fészkében. Biztonságban lehet. És bármit vesz el, bármit ad, tudhatjuk, hogy az ő kegyelme megmarad. Hálás vagyok ennek a megerősítésnek, mert ez a negatív megfogalmazás vezetett oda, hogy átgondoljam ismét, mit hiszek én. És mit mond a Biblia? Mit tanít a kereszténység? És lásd, itt van ez a történet a samáriai asszonyról. Nem riogatja Jézus. Pedig én azt gondolom, hogy egyikünk sem mondhatja magáról, hogy úgy elrontotta az életét, mint ez a samáriai asszony. 5 férje volt. Ki mondhatja magáról azt, hogy 5 férjem volt? Vagy 5 feleségem volt? Senki. Ez az asszony mindannyiunknál jobban elrontotta az életét, és nem riogatja Jézus, hogy meglásd, ebből még baj lesz, és ráadásul most, akivel élsz, az nem is a férje, törvénytelen kapcsolat. Akkor legalábbis az volt. És akkor, amikor látja az asszony, Jézus átlát rajta, ismeri őt igazán, akkor feltesztek egy vallási kérdést, úgy, ahogyan szoktuk, egy vallási kérdést, hogy elüssük az egész dolgot a felszínen. Hát hol kell imádni az Istent? Hát ennyi, mennyiféle vallás van? Mi itt a Garizim hegyén szoktuk imádni? Ti Jeruzsálemben? Kinek van igaza? Melyik felekezetnek van igaza? És Jézus nem megy bele ebbe a vallási vitába. Hanem szép lassan kimondatja az asszonnyal a búját és a baját, szépen lassan közelebb jutunk az asszonynak a valóságához, úgy, hogy a Shrekben hangzik el, hogy hát olyan az ember, mint egy hagyma. Ismerős? Igen, ismerős, úgy látom. Olyan egy hagyma. Szépen lefejtjük a különböző leveleit, és akkor aztán meglátjuk az igazi valót. És valahogyan ez történik. Nem nyaggatja ezt az asszonyt, nem fenyegeti, nem riogatja, egyszerűen olyan biztonságos légkört alakít ki, ahol ő szabadon elmondhatja, hogy mi az ő baja, és mi fáj neki. ő maga mondja ki. És ez azt jelenti, hogy mi is kimondhatjuk az életünk fájdalmát előtte. És a végén eljuthatunk odáig, hogy talán csak nem ez a Krisztus, talán csak nem ez, aki minket is meg fog váltani, figyeljük meg, hogy honnan indul. Azt mondja, talán te nagyobb vagy a mi atyánknál, Jákobnál. Először még egy nagy, illetve önmagát nagynak tartó embernek gondolja. És aztán eljut odáig, hogy már elviszi a hírt a falubelieknek, és azt mondja, hogy nézzétek meg, nem ez a Krisztus? És aztán eljut a bizonyosságra. Eljut arra a bizonyosságra, hogy neki megbocsátottak. Ezért mondom, kereszténység erről szól, ahogyan megvalljátok, nekem is bűnbocsánatot szerzett a kereszten. Nem riogat, hanem pont a bűnbocsánatról, pont az örömhírről beszél. A világi média riogat. Figyeljétek meg! Mindig riogat valamivel. Most ettől félj, most az jön, most amaz jön. Most így akarják átformálni a tudatodat. Most úgy. Figyeld meg, hogy milyen paranoiásak az emberek. Harmadik. Vallom az evangélikus keresztény egyház tiszta és igaz tanítását, és hozzá hűséggel ragaszkodom. Ezt azok is elmondták, ez csak egy ilyen megrendítő része a dolognak, hogy ezt azok is elmondták, akik ma nem evangélikus gyülekezetbe járnak. Azért ez úgy elgondolkoztató. Ezt a lelkész jelentésemben is említettem. De miért ragaszkodjunk mi az evangélikus egyházhoz? Azért, mert ez lenne a legjobb. Folytassunk vallási vitákat, mint ahogy a Samária asszony, hogy most akkor itt vagy ott kell imádni az Istent. Nem azért, mert a legjobb, bár én úgy érzem, de ez mondjuk az én magam érzése, de nem azért, mert nincsen hibája, hanem azért, mert itt kaptam a legnagyobb gazdagságot és a legnagyobb kincset. Két héttel ezelőtt egy apa-fiú hétvégén voltam a Vértesben, és ott az egyik evangélikus lelki testvérem, ráadásul egy finn fiatalember, Timo Nakari, aki szaunákat épít, apropó, ha valaki szeretne, meg lehet keresni. Oda mindig az apa-fia hétvégére visz egy mobil szaunát, és ott szórakoznak a gyerekek, nagyon jó. Na és akkor ő mondja a befejező előadásában, hogy mindig könnyes lesz a szeme akkor, amikor újból átéli azt a családjában, hogy Isten mennyire hatalmas, hogy megváltoztatta őt, hogy még Finnországban milyen életet élt, 20 évesen ivott, nem érdekelte az Isten, és hogy megragadta, és hogy megismerte, és hogy megszabadította. És azt mondja, ezt akarom átadni az én gyerekeimnek. Ez a legnagyobb örökség, ez a legnagyobb gazdagság, mondja ő, aki másfajta gazdagságot is tudhat magáénak. De éppen ezért tudja, hogy az nem az igazi, hanem ez az igazi. És valóban így van, hadd mondjam, éppen ezen a hétvégén történt az, hogy a csókakői várhoz mentünk, és ott egy nagyon lelkes, 60 év körüli idegenvezető asszonyunk volt, aki ott magyarázta, hogy itt volt a fellegvár, ott volt a fellegvárnak az árnyékszéke meg, akkor 38 janicsár volt itt, amikor elkergették őket a magyarok, és 100-valahány nő, meg mindent, tehát borzasztó részleteket tudott említeni, és azt mondja, egyszer csak megáll. Negyed óra eltelik, és hirtelen megáll, és azt mondja, hogy így figyelnek ezek a gyerekek? Mi van ezekkel a gyerekekkel? Negyed óráig beszél, mint a vízfolyás, és utána felfigyel rá, hogy ez a csoport nem olyan, mint amilyen szokott lenni. Hát persze, mert nyilván csak az fog elmenni egy ilyen apa-fia hétvégére, és rászállni 3 napot a egy gyerekére, mert csak egy gyereket lehet vinni, hát akinek fontos a családja. És az odafigyelés, a törődés, a figyelem, az idő, a szeretet, amit adunk a gyerekünknek, az így fizetődik ki. Higgyétek el, kedves szülők, hogy nem lehet másképpen a gyerekeinket kezelni. Nem lehet. Csak akkor, hogyha odaszálljuk az időnket és a figyelmünket. Nincs az a pszichológia, amely megváltoztatná őket. Nekik nem pszichológusra van szükségük, hogy jobbakká legyenek, lehet, hogy nekünk arra van szükségünk. Nekik apára, anyára van szükségük. Nekik arra van szükségük, hogy időt, figyelmet szenteljünk nekik. És ezt úgy mondom, mint akit a pszichológia érdekel, és a legkedvesebb tudományágam, és amit folyamatosan tanulok. És Jézus ezt a törődést, ezt a figyelmet, ezt az időt adja meg ennek az asszonynak. Tudom, persze van egy másik vonulat is. Van, aki másmilyen kincseket tart előtérben, másmilyen gazdagságot, a pénz iránti vágy van számára elől, de ez éppen a figyelmet veszi el. És ezt nagyon sokszor megbeszéltük ezekkel az apákkal, hogy tényleg mennyire nehéz, hogy az ember meg is éljen, megadja a gyermekei számára az anyagi szükséges dolgokat is, de ugyanakkor ne sikkadjon el az igazi gazdagság. Nagyon nehéz. De van, aki kimondottan erre hajt. Ehhez hagyd mondjak el egy valódi szemléltetést. Nekem Észak-Korea a szívem csücske, mert sok minden tekintetben láttam, meg kísérem az életüket. Ma azt lehet mondani, hogy 2/3 az országnak alultáplált. Olyan törvények vannak például, hogy a belföldi utazás tilos, engedély nélkül. Mi nem tudjuk elképzelni, milyen ez. Ha valaki mondjuk megnéz egy Chuck Norris DVD-t, akkor 10 év munkatábort kap. Mi nem tudjuk ezt elképzelni. Ha valakinél egy Bibliát találnak, az lehet, hogy halált jelent. De munkatábort mindenképpen, és nem tudják a hozzátartozók, hogy hová vitték, és egyáltalán valaha szabadon fogják engedni. A szlogenjük, én a rendszerváltás évében voltam ott, az egész stadion zengett ettől, hogy Korea egy. Tehát ők nagyon szeretnék, hogy a két Korea egyesüljön. Akik megszöknek az országból, azok melbevágóan szembesülnek azzal Dél-Koreában, hogy nem Dél-Korea az Egyesült Államokkal rohanta le 1950-ben Észak-Koreát, hanem Észak-Korea rohanta le hirtelen Dél-Koreát. Megdöbbennek azon, hogy milyen történelmi hamisítás áldozatai lettek. Na most Dél-Korea megpróbál segíteni ezeknek az embereknek, munkát adni, segélyt adni, lakást adni, és így tovább. Akik nagyon súlyos paranójákban szenvednek, tehát például a gyerekek, hogyha bemennek mozi előadásra, és elsötétedik a nézőtér, akkor megijednek, azt hiszik, hogy elrabolják őket. Nálunk is vannak paranóiák, említettem, de most ezzel nem fogok foglalkozni, de ezek nagyon súlyos helyzetek. És ők is szeretnék az újraegyesítést, egyetlen egy kifogásuk van, méghozzá az, hogy ne az ő életükben következzék be, mert hogyha ez bekövetkezne az ő életükben, akkor körülbelül 60 évig magasabb adóterheket jelentene, és jó ideig a GDP 10%-át emésztené fel az egyesítés. És hiába tartozik Dél-Korea a kis tigrisekhez, hiába a negyedik gazdasági fejlettségét tekintve Ázsiában, hiába 11. a világon, nekik ez nem elég. Viszont mi ennek a következménye? Ez visszaüt lelkileg. Nincs annyi öngyilkosság sehol másutt, mint Dél-Koreában. Miért? Az anyagi jólét miatt? Hogy? Nem azért. Hanem azért, mert a siker, az önértékelés egyetlen mércéje az, hogy milyen iskolát végeztél el. A Hyundai-nál, az LG-nél dolgozol-e? Tehát van-e egy valamire való munkahelyed? És mennyit értél el? Ha nem értél el annyit, amit szerettél volna, persze az ember depresszióba esik, és a depressziónak van olyan súlyos formája, amely öngyilkosságba víz. 2000-től megduplázódott az öngyilkosoknak a száma. 2008-ban 2,5-szer több volt, mint az USA-ban, vagy több volt még Japánnál is, ahol benne van a kultúrában az öngyilkosság. Az egyéni ambíciók miatt családok hullanak szét. A siker, önértékre és mérőfoka az, hogy ki milyen egyetemet végzett, milyen állásban van, és hogyha az ember az életkorával gyengül a teljesítő képessége tekintetében, akkor ott van a depresszió. Ott van a vég. Mi a tiszta és igaz tanítás, amihez ragaszkodunk? Az, hogy az a döntő, amit Isten mond rólunk. Elmondja, hogy elveszett, bűnös emberek vagyunk, de megkegyelmezett emberek. Megbocsátott Jézus Krisztusban. Ingyen, kegyelemből. Lényegében erről van szó, amikor azt mondja Jézus, mindenféle feltétel nélkül, aki kér tőlem, annak adok ebből az élő vízből. Az már nem fog megszomjazni pénzre, hatalomra, mert az olyan, mint a cukros víz, mint a cukros üdítők, amelyek csak fokozzák a szomjúságot. Soha, de soha nem csökkentik. Utolsó mondata a hitvallásnak, amit elmondunk. Kérem a Szentlélek világosságát és erejét, hogy a bűn ellen harcoljak. Szükség van a Szentlélek világosságára, erejére, mert egyedül nem megy. Egyedül gyengék vagyunk. 25 év vagy 50 év elteltével már kiderült, hogy volt-e alapja az életünknek. Annyira szeretem, hogy minden prédikál, a természet is, de az is, amit az ember elvégez. Nézzétek meg a Sztéló Gábor utcát, mi prédikál ott? Azt prédikál ott, hogyha valaminek nincs alapja, akkor az lesüllyed. Ugye javítani kellett a szennyvizet, feltörték az utat, és nem tudom ki, képesek voltak pár centi aszfalttal leönteni, azt gondolták, hogy ez elbírja az autókat. De nem. Ilyen az életünk. Sokszor alap nélküli, és aztán csodálkozunk. Itt csak pár millió forint megy veszendőbe. Azért mondom, hogy csak pár millió forint, mert az semmi a mi életünkhöz képest. A mi életünkért Jézus az életét adta. Azt mondja Péter, nem aranyat, nem ezüstöt, nem veszendő kincseket adott. Az ő életét, a vérét sokkal többet ér az életünk, mint pár millió vagy pár milliárd. Az asszonynak az élete szintén alap nélküli volt. De nem hibáztatja Jézus az asszonyt, hanem kéri, hívja. És utána ő is hívja a falbelieket. És én ilyen eleven megújuló, megtisztuló életet kívánok mindenkinek. Azzal zárom, szintén a apa-fia hétvégén ott volt az egyik tanárom, aki a Sotén tanít, és egyszer csak hallom, hogy énekel egy éneket. Az éneknek a címe Tears in Heaven, Eric Claptontól, és nagyon szépen énekelte, de mondtam neki, hogy szerintem az egy oktávval magasabban van. Hát azt mondja, hogy igen, de hát neki csak így megy. És akkor megkeresem az éneknek a szövegét az interneten. Nem ismertem a szövegét. Azt hittem, hogy arról szól, mert ugye mondta a Timo Nakari, hogy hát ezt akkor írta az Eric Clapton, amikor meghalt a kisfia. És gondoltam, hogy ez arról szól, hogy a mennyben is könnyek lesznek. Könnyek a mennyben. És akkor elolvastam, nem erről szól. Az a refrénje, hogy tudom, hogy ott már nem lesz több könny a mennyben. Ugyanazt mondja, amit a Szentírás mondja. Isten letöröl minden könnyet a szemeinkről. Az elején azt mondja, és ezért mondtam el az egészet, tudni fogod a nevemet akkor, amikor meglátlak a mennyben. Tudni fogod, vagy ugyanazt az érzést fogod érezni, amit ugyanazt az érzést fogod érezni, hogyha meglátlak téged a mennyben. Erősnek kell lennem. És tovább kell haladnom, mert tudom, hogy itt még nem tartozom a mennyhez. Nagyon fontos ez a kifejezés. Tudom, hogy még nem tartozom a mennyhez. Vagy pedig tudom, hogy már a mennyhez tartozom. Nem tudom még azt, hogy Jézus a megváltom, vagy pedig már tudom, felismertem, rábíztam magamat. Én azt kívánom, még egyszer, hogy mi is ilyen eleven megújuló, megtisztuló életet kapjunk a Szentlélek Úristentől, mint az a samáriai asszony, aki tudta, hogy nem tartozik a mennyhez, de utána tudta, hogy hozzá tartozik. Mert Jézus megváltotta őt is, és minket is. Ámen. Imádkozzunk. Urunk Jézusunk, kérünk téged, hogy bennünket is kérdezz, hogy a mi életünkben is teremtsd meg annak a lehetőségét, hogy olyan szabadnak érezhessük magunkat, ahol elmondhatjuk minden bűnünket, bánatunkat, hogy előtted megnyílhassunk. Mert te olyan szeretettel vagy mellettünk, hogy ezt megtehetjük. Köszönjük, hogy te ezért haltál meg, értünk, hogy alapot teremts a mi életünknek, amely beomlott, megingott. És már talán nem érezzük azt, hogy tartogatna valami újat számunkra. Kérünk, Urunk, hogy hadd ismerjünk meg téged Jézusban, hadd ismerjük meg így önmagunkat is, és egymást is igazán, valóban. Ámen.